Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Újházi Loránd, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, egyebek mellett kánonjogász is, és 14. Leóról fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
Robert Francis Prevost, észak-amerikai bíboros, az új pápa, 14. Leó néven trónra is lépett. A választási folyamat tempójából következik-e valami? Előzetesen 4 tipp hangzott el. Gyors lesz, lassú lesz, épp megfelelő lesz, csak a jó Isten tudja, hogy milyen hosszú lesz.
Igen. Engem is sokszor kérdeztek erről, hogy milyen hosszú lesz maga a pápaválasztás. Én mindig azt mondtam, hogy itt vannak garanciális elemek. Ugye az első garanciális elem az, hogy 2/3 többséget el kell érni. Tehát nem elsősorban a napokhoz és az időhöz kapcsolják, hanem a megválasztott pápának reprezentálni kell a katolikus egyház többségét. Hogyha az 2 nap, 2 nap, a 3, 4 nap, 4 nap. De van egy másik elv is, az pedig az, hogy hát az egyházban a sede vacante, ami azt jelenti magyarul, hogy az üres szék, a pápai szék megüresedik, az egy, hát ha a magyar jogrendszerhez szeretném hasonlítani, akkor valami különleges jogrendi állapot, ami nem jó, ha hosszú ideig tart. Az a jó, hogyha a kormányzás rendes mederbe kerül, van a római katolikus egyháznak feje, és van a Vatikánnak feje, és van az apostoli szentszéknek feje, ez pedig a római pápa. És ezért ugyanabban a jogszabályban, egyébként ez egy nagyon magas jogszabály, amivel tisztázza a szentszék, hogyan történik a pápa választás, ez az Universi Dominici Gregis kezdetű apostoli konstitúció, ami azt jelenti, hogy jogszabály, törvény, ami lefedi az egész menetet, az azt mondja, hogy a 21. kör után, választási kör, tehát ezt ki lehet számolni, hogy hányadik nap, onnantól kezdve már csak az első 2 jelöltre lehetett volna szavazni. És én hangsúlyoztam azt, hogy az a cél, hogy minél kevesebb ideig álljon fönn ez a különleges jogrendi állapot, és ezért valószínűleg a bíborosok is abba az irányba mozdultak el, de ez volt már Ferenc pápánál is, ez volt 16. Benedek pápánál is, illetve hát a II. Vatikáni zsinat utáni pápáknál is többségében ez figyelhető meg, hogy nem az volt a cél, hogy nagyon elhúzzák, hanem igyekeztek minél hamarabb választani, minél hamarabb egységre jutni. És még valami. Ugye, hogy milyen hosszú, ott nagyon fontos az, hogy az első körben, ugye első délután felszállt a fekete füst. Azért ott már látják a bentülők, hogy hogyan alakulnak az erőviszonyok. Ki az, akire érdemes a következő körökben szavazni, ki az, akire nem érdemes, és ki az, aki leginkább egyrészt mentalitásban közel áll hozzá, ahhoz a bíboroshoz, aki szavaz, hiszen azért eltelt jó néhány nap, amikor ők megismerték a másik gondolatát, volt lehetőség arra, hogy beszéljenek egymás előtt a egyházpolitikai, az egyház belső életére vonatkozó gondolatokról.
De világegyház, tehát nem feltétlenül találkoznak ők személyesen.
Így van, sőt, hát ne felejtsük el, most megválasztott pápát 2023-ban kreálták bíborossá. Nincs még 2 éve. Tehát vannak közöttük olyan fiatal bíboros, akikkel lehet, hogy más fórumon találkoztak, mert hát azért ő is ismert volt bizonyos szinten az egyházi körökbe, de úgy, mint bíboros, a egyház kormányzati, tehát a világ egyházra vonatkozó kormányzati tevékenysége nem biztos, hogy mindenkinek egyértelmű volt. És egy másik tényező, hogy tehát igyekeztek, tehát én akkor is azt mondtam, hogy nem lehet pontosan megmondani, de ha nagyon-nagyon kellene egy tippet, még a választás előtt vagyunk, akkor azt mondanám, hogy néhány nap lefutású lesz a választás, és még valamit szeretnék mondani. Ha elolvassuk ezt a dokumentumot, akkor ott azt mondja, hogy hát a titoktartás milyen fontos, ott esküt is tesznek a bíborosok, meg van még valami. Hát modern technológia. Hogy ott azért, ott vannak a technikusok, lezárják a Vatikán légterét, nincs kommunikáció, nincs rádiótelefon, leárnyékolják. Na de hát azért a modern technológia világában élünk, azért naivak ne legyünk. Tehát minél hosszabb ideig van ez az állapot, annál nagyobb esélyt adunk, hogy külső erő, külső hatalom valamilyen szinten tudomást szerezzen a bent lévő folyamatokról, vagy hát kiszivárogjanak információk.
És ez
a bíborosok akaratán kívül.
És ez annak nem örülnek.
És ennek ez nem lenne jó.
Onnantól kezdve külső tényezők próbálnak elszennyezni a belső folyamatokat.
Vagy kiszivárogtatni az információkat. Hát azért mindent megtesz nyilván a Vatikán is, de egy kis országról beszélünk. Más téma, nyilván messzire vezetne, de hát a lateráni egyezményen és aztán annak a revidiált változatában az olasz állam vállalt nagyon sok olyan kötelezettséget, amit a Vatikán a méretéből adódóan nem tud ellátni, biztonsági kérdések, a térre való beléptetés, légtérvédelem, stb., amihez komoly haderő kell. Feltételezem, hogy hát ez is egy olyan, olyan kérdés, amihez sem a technikai, sem a személyi állománya nincs meg az apostoli szentszéknek, a Vatikánnak.
Az első válaszában több entitást is említett, a katolikus egyházat, az apostoli szentszéket, meg a Vatikánt, mint államot. A pápa melyiknek milyen?
Igen. Mondjuk, hogy az első kettő, a katolikus egyház és a szentszék, az jól beilleszthető a kánonjognak a fogalom körébe. Ugye a katolikus egyház egy vallási közösség. Ugye a kereszténységnek, vagy a keresztény irányzatoknak a legnagyobb, a legdominánsabb, legmeghatározóbb ága, ami egy sok évszázados hagyománnyal rendelkezik, hierarchikus, és ugye itt van egy lényegi elem, hogy hát ma is úgy fogalmazza meg az egyház saját magát, önreflexióját, hogy egy hierarchikus szervezet, amelynek az élén a római pápa állna, és itt jön az, hogy ki is ő valójában. Hát ugye, ha jogi szempontból közelítem meg, akkor azt mondom, hogy ő a legfőbb jogalkotója a katolikus egyháznak. Ő adja ki a jogszabályokat, és ezért is volt az, hogy a széde vakant alatt a bíborosok nem veszik át hatáskörében a pápának a hatáskörét a maga teljességében, és ez különösen igaz a jogalkotásra. És akkor itt meg különbséget is tehetünk, hogy a Vatikánban egyébként a bíborosi testület jogalkotó szerv, amíg az egyházban nem. És ugye ő a legfőbb végrehajtó, ő a legfőbb bíró, tehát, és ezek mondjuk azt mondanám, hogy kormányzati tevékenységei az egyházon belül, és van másik két nagyon fontos, és megint azt mondom, hogy vallási szempontból a megszentelő tevékenység, tehát ő az első, aki a szentség tanilag a pásztor, a legfőbb pásztor nyilván Jézus Krisztus az egyházban, és ő neki a földi helytartója pedig hát a pápa. És a másik pedig a tanító, rendkívül fontos, hogy ő a legfőbb tanítója a katolikus egyháznak, enciklikák, morális tanítás, pápa látogatások, ne soroljam hány és hány fóruma van annak, hogy ő a legfőbb tanítója az egyháznak. Tehát itt egy vallási, kormányzati, megszentelő tanító tevékenységet látunk. Ugye a szentszék úgy is értelmezhetjük egyrészt kifelé, mint a nemzetközi jognak, és a szeretik különösen, akik nemzetközi joggal foglalkoznak, hogy sui generis szereplője. Hát ugye sui generis, mert területe nincs. Az a Vatikán. Mégis, hát saját jogán, a hagyomány, joghagyomány alapján, a jogszokás alapján teljes jogú tagja a nemzetközi közösségnek. És ennek a feje, ennek a vezetője teljes joggal a római pápa. Na most, ha a klasszikus államjogi kategóriákba akarom elhelyezni, akkor azt mondanám, hogy hát egy teokrácia, abszolút monarchia, aminek államtani szempontból ez az államforma leginkább megfelel. A Vatikán pedig, hát ez egy területi, fél Margit szigetnyi terület. Jó, hát vannak a területen kívüli részek, mint például a Lateráni Bazilika, vagy hát most ugye középpontba került a Ferenc pápa temetése miatt, a Santa Maria Maggiore, vagy ott van a Castel Gandolfo, a pápáknak a nyaralója. Az megint egy olyan hely, ahol ami bár kívül van, de ott területen kívülinek tekinti az olasz állam, tehát nem az olasz államnak a joghatósága érvényesül. És ennek a területi államnak is az állam fője, itt a római pápa, tehát ő egy személyébe ezt is betölti. Hozzáteszem azt, hogy ez a területi Vatikán, ez ami területileg is összehasonlítható, vagy összehasonlítható ugye a klasszikus államtani szempontokból a többi területi állammal, az azért létezik leginkább, hogy a nagy morális közösség, akár a katolikus egyházról, akár a szentszékről beszélek, azt segítse a nemzetközi térben. Egy rögtön hozok példát is, hogy amikor nemzetközi szerződéseket ír alá az egyház, mondjuk így, akkor azt a szentszék írja alá, tehát az a szentszék lesz, és nem pedig a Vatikán, pedig hát ő is a nemzetközi jogalanya. Ennyire egyszerű. Tehát valóban egy nagyon összetett, de hogy azt lássuk, az egyik egy vallás, a másik, pedig a nemzetközi jogalanya, amellett, hogy a szentszék, ugye úgy is megjelenik, mint struktúra, ami segíti a római pápát, mondjuk úgy, hogy a meghosszabbított kéz, a szentszéknek a dikasztériumai, ugye maga az új pápa is egyik ilyen dikasztériumból jön, a püspöki dikasztériumból, ugye dikasztérium, ami azt jelenti, hogy központi hivatal, Tehát így is felfoghatjuk a szentszéket, és ennek is a feje, akinek, a római pápakinek legfőbb hatalma van.
Még egy egyszerű kérdés. A konklávé folyamatában melyik az az aktus, ha van egy, amikortól kezdve a pápa pápa?
Ugye említettem én már itt ezt az apostoli konstitúciót. Ez azért is fontos, mert a konstitúció mutatja azt, hogy hát ez bizony egy közjogi aktus az egyházban, hogy megválasszák az új pápát. Sőt, még az elhunyt pápának a temetése is tele van közjogi aktusokkal, szimbolikákkal. Na most ennek a záró, legrövidebb rende része az, amikor már megválasztották a pápát. Ugye itt van egy nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy ugye megkérdezik tőle, összeszámolják a szavazatokat, még egyszer ellenőrzik, tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy amikor megvan a kétharmad, akkor utána van egy ellenőrzőkör, tehát még egyszer megnézik, hogy tényleg jól számolták-e. Akkor megkérdezik őt, hogy a kánoni választás eredményét, itt fontos, hogy a kánoni választás, tehát a kánon jogban szabályozott és szabályos választás eredményét ő elfogadja. És hogyha ő azt mondja, hogy igen, és van itt még egy konjunktív, tehát még egy feltétel, hogy püspökké szentelt emberről van szó, abban a pillanatban ő rá a teljes pápai hatalom rászáll. Tehát nincs az, hogy mint a állami jogszabály, vagy állami közjogi berendezkedéssel, ha összehasonlítjuk, hogy akkor még valamilyen aktusra szükség van, közjogi aktusra, hogy a miniszterelnök, kormány, köztársasági elnök, stb. Elnyeri a hivatalát, hanem azzal abban a pillanatban, ha igen, és püspökké van szentelve, elnyeri a pápai hatat. Ha nincs, ugye akkor a bíboros dékán, vagy a szubdékán, vagy aldékán, vagy pedig hát az utána következő precedenciába következő bíboros, ha mindegyik akadályoztatva lenne, vagy nem lenne Róma városában, akkor, hát ugye mostan is 91-2 éves volt a bíboros dékán, tehát ő már nem is vett részt a választáson, akkor ő püspökké szenteli. És akkor nagyon sok elem, például az Urbi et Orbi áldás, amire itt már hivatkoztunk, és az egy nagyon-nagyon fontos beszéd volt. Az a beszéd és az Urbi et Orbi áldás akkor nem a választás estején, hanem a püspök szentelés után hangzik el. Uh-huh. De erre nem, régóta nem került sor, sőt, hát a modern pápák esetében nem, mert mindenki püspökké volt szentelve. Egyháztörténelmi példákat persze hozhatunk, 7. Gergely, 5. Celesztén, jó párat tudunk hozni, de most nem erről volt szó. És maguk között, a bíborosok között is vannak olyanok, akik nem püspökök, ezek az úgynevezett teológus, főképp teológus bíborosok, akiket azért neveztek ki bíborossá, mert hát a teológiában, kanonisztikában, kánonjogban, biblikus tudományokban nagyot alkottak, és hát az életműnek a megkoronázása ez a bíbor.
Elméletileg ebből következően igazából bárki lehet pápa, mert ott helyben úgy is meg tudják, püspökké tudják szentelni? Az is, aki esetleg nincs ott a konklávén, vagy nem?
Ez a kicsit zavaros elképzelés terjengett a médiában. Na most azért tegyük ezt egy kicsit tisztába. Igen. A konstitúció szövegéből is az derül ki, hogy lehet olyan, hogy a konklávé kívülről választ. No de, hát akit püspökké lehet szentelni. Na nem mindenkit lehet nem püspökké szentelni, mert annak megvannak a feltételei a kanonisztikában. Legalább 5 éve pap, megfelelő jártassággal, végzettségekkel rendelkezik, teológiai doktor, vagy legalábbis teológiában jártas személy legyen, 35 éves, a kifogástalan élet, és hát nagyon-nagyon sok minden. Ugye megvan azért ennek a kockázata, ha kívülről választanak, mert azért egymást, ugye említettük, hogy itt van egy folyamat, ahol megismerik egymástról a koncepciót, de azért mégis van egy lehetőség, meg hát feltételezhető, hogy többüket azért ismerik. Hát van közöttük olyan, akit második János Pál nevezett ki, van, akit 16. Benedek, jó, hát a többségét már Ferenc pápa, de azért nem kockáztatják azt, hogy kívülről választanak, és ha mégis kívülről választanának, akkor feltételezem, hogy akkor is olyan bíborost, aki nem ül ott a kora miatt, vagy adott esetben betegsége miatt nem tudott eljönni, vagy valami olyan ok van, ami miatt nem tudott eljönni, vagy gondoljunk arra, hogy vannak az úgynevezett impektore bíborosok, akik maguk se tudják, hogy ők bíborosok, és senki sem tudja, hogy bíboros, de hát mondjuk egy olyan erkölcsi tekintély az egyházban, hogy ráesne arra a papra, vagy püspökre esne a választásuk. Ez egy, tudom, hogy egy zavarosabb kategória ez az infektóre, hát ugye azt csak, hogy el tudjuk képzelni, ez azt jelenti, hogy a pápa olyankor nevez ki bíborosokat, infektóre bíborosokat, és azért nem mondja ki, csak ő tudja, azt mondja, hogy a kebelbe, és ha meghal a pápa, akkor, és addig nem hirdette ki konzisztóriumon a nevén, akkor ők nem lesznek bíborosok, de ezek olyan helyen, mint régi szocialista, kommunista országok.
Kína, nem akarja őket veszélybe
sodorni. De mégis el akarja ismerni őket, és ha eljön az ideje, akkor majd meg fogja mondani. És ugye van ennek jelentősége, mert azt mondaná az ember, akkor ennek mi értelme van? Hát van, mert hogyha egyik évben ő impektóre kinevezte bíborosnak, és kijelentette azt, hogy van egy, kettő, három impektóre bíboros, nyilván a nevek nem hangzanak el, eltelik 5 év, és kimondja a nevet, akkor a precedenciában, tehát a rangsorban az az 5 év számítani fog. Ennyi a jelentőség, és hát mégis egy elismerés az egyház mártírjaival szenvedő.
Tudunk fix dolgokat is, például a választott nevet, 14. Leó. Ennek mi a jelentősége?
Óriási jelentősége van. Hát a névválasztásnak, ugye maga a keresztény tradíció, hagyomány nagyon sok helyen előjön, hogy új nevet választanak. Most ne akarom, melynek mély teológiai okai vannak, keresztség például, hogy a legegyszerűbbet mondjam, keresztnév. Ugye van keresztnév, vagy bérma név, vagy van szerzeteseknek felvett neve. Úgy jelenti, hogy egy új kezdet. Na most a pápáknál meg egy különleges jelentősége van, méghozzá az, hogy hát egy filozófiai, egy politikai, egyházpolitikai kapocs ahhoz a személyhez, aki előtte azt a nevet viselte. Na most itt ugye 13. Leó. Egy nagyon zavaros időszakban nincs pápai állam, nincs megállapodás a Szentszék és az olasz állam között. A Vatikánnak, bocsánat, a Szentszéknek a diplomáciai kapcsolatai nagyon alacsony szinten vannak, baj van a poroszokkal, baj van a franciákkal, de a spanyolokkal sem jó, Amerikáról ne is beszéljünk. És egy nagyon-nagyon nehéz társadalmi helyzet, hiszen kialakul, amit ugye mi itt ebben a régióban jól ismerünk, hát a munkásmozgalom.
Osztályharc.
Nem akartam kimondani ezt a kifejezést, de hát lényegében igen.
Munkás a tőkésnek halálos ellenfele.
Így van, nem akartam ezt, de miért ne használjuk, mert igen, létezik a kifejezés, csak ugye Magyarországon kapott egy pejoratív értelmet, de én is egyetértek vele, van ilyen, létezik. És hát ugye felfigyel az egyház arra, hogy hát ezek a mozgalmak, ugye aztán egyre inkább ateista, egyházellenes, antiklerikális mozgalmakká válnak, halálos ellenségei lesznek az egyháznak, és tömegeket mozgatnak, és amivel mozgatják, hát azok jogos szempontok, hiszen nagyon sok ember elszegényedett, kizsákmányolták őket, minimál bér az a megélhetésre sem elég, és akkor 13. Leó azt mondja, hogy az egyháznak ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. És kiadja azt a híres enciklikát, azt a Rerum Novarum kezdetű enciklikát, ami elindít egy sorozatot. Innentől kezdve a pápák kötelezettségnek érzik magukat, hogy elvi szinten, és aztán majd beszéltünk arról, hogy gyakorlatban ez mit jelent, elvi szinten mindig társadalmi kérdésekkel is mélyen foglalkozzanak. Ez akkor úgy elindul, hogy főleg leginkább munkás kérdés, de hát ez nagyon szorosan kapcsolódik, igazságosság, igazságtalanság, a béke kérdésköre, a szegénység, az úgynevezett, amit a Ferenc pápa gyakran említett, a periféria gondolata. És eljutunk oda, hogy Ferenc pápával már olyan témák is bekerültek ebbe az egyház társadalmi tanításába, mint az ökológia, atomfegyverek, nukleáris kérdések, nők helyzete, gyerekeknek a helyzet rendkívül összetetté vált, és jelezni akarta a mostani pápa, hogy kontinuitás van, 13. Leó, és hát közte, aki, és ha majd lesz időnk, akkor erről is beszéljünk, hogy aki Perúban dolgozik hosszú éveken keresztül, egy olyan területen, ahol a legszegényebbek, ugye északi rész, ahol olyan problémák vannak, mint a korrupció miatti szegénység, ahol olyan problémák vannak, mint az ásványkincseknek az elrablása, ugye akár a külföldi, akár pedig a perui oligarchák részéről, és hát ugye erről Ferenc pápa is gyakran beszélt, hogy hát milyen igazságtalanság történik, amikor kevés embernek a tulajdonába jut a nemzeti vagyon, amíg nagyon sokan elszegényednek. Ez most csak kiragadott néhány gondolat, és lehetne ezt még mélyebben is poncolgatni, mert nagyon sok, én elolvastam nagyon sok megnyilatkozását, amit felleltem, akár mint bíboros, akár mint egyházi szerzetes előjáró, mert hosszú ideig volt szerzetes előjáró, akár mint püspök, ugye a perui püspöki konferenciának az alelnökeként kifejezetten ilyen szociális kérdésekkel foglalkozott. Tehát ebben a névválasztásban ott feszül az ő egész életműve, és az a kontinuitás, és még valami. Erről viszont nem beszéltek érdekes módon. Ugye említettem a Szentszéknek az elszigetelődését, a nemzetközi térben. Ugye 13. Leó volt az, több-kevesebb sikerrel, voltak sikerek, amikor azt mondta, hogy a pápai állam elveszett. Egy ideig még ő is dédelgette a pápai állam hát felállításának, vagy újraindításának a gondolatát, aztán belátta, hogy ebből nem lesz semmi. De azt mondta, hogy akkor viszont legyünk szellemi, legyünk olyan tekintély, morális tekintély, egyház a nemzetközi közösségben, akire érdemes odafigyelni, hogy mit mond erkölcsi kérdésekben, és békéltető. Hát ne felejtjük el, és hagyj utaljak a magyar bíborosra, még a választás előtt mondta Erdő Péter, hogy egy nagyon nehéz geopolitikai térbe kerül a megválasztott pápa, hiszen Ukrajna, orosz-ukrán kérdés, van egyébként nyilatkozata a még bíboros korából, Amerika, izolációs politika, Közel-Kelet, hogy ne részletezzem, üldözött keresztények, és csak néhányat emeltem ki a biztonsági Kína, mind a mai napig nem tudjuk pontosan, hogy lesz a püspök szentelések kapcsán. Tehát nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, ahol újra az egyháznak tényleg tekintély, és a békéltető funkciót meg kell. Ugye említettem 13. Leót, 13. Leó Bismarck felkérésére, hogy a Spanyolország Poroszország között közvetít, de ugyanígy volt közvetítő tevékenysége más nyugati országok között, és a Balkán, a Nyugat-Balkán. Tehát ő az a pápa, aki azt mondja, hogy hát olyan puskaporos hordókbanál, mint a Nyugat-Balkán, a Szentszéknek kell lenni annak az erkölcsi tekintélynek, aki figyel arra, hogy ott milyen népek élnek, megvédi a kisebbségeket, és segíti a nagyhatalmakat a megállapodásban. Több-kevesebb sikerrel, azért mondom, hogy nem mindenben volt 13. Leó sikeres, de maga a célkitűzés nemes volt, és ezzel is én azt gondolom, hogy a pápa választotta nem csak a szociális igazságosság, társadalmi igazságtalanság periféria, hanem választotta azt, hogy az egyháznak tovább kell menni a nemzetközi közösségben a békéltető szerepével. Hogy azt hova vezet, meg milyen siker, az majd a jövő kérdése. És még valamit szeretnék mondani. Ugye eddig arról beszéltem, hogy mi az, ami összeköt, a kontinuitás. De van diszkontinuitás is. Miért? Ugye sokakban felmerülhet az a kérdés, hogy miért nem a Ferenc nevet választotta. Hát, ha megnézzük a programját, nagyon-nagyon sok kérdésben, sőt, a kérdések nagy többségében ez a Ferenc pápa vonal. Szegények, periféria, és hát amiket soroltam, hogy az egyház milyen szerepet töltsön be. És ő maga is olyan életet élt szerzetesként, hogy ott volt tényleg a szegényeket segítette, volt oktató, volt tanár, volt a misszióba dolgozott mondjuk úgy az említett Peruba. Valóban a legszebb, meg maga a rendnek is van egy ilyen küldetése, az ágostonos rendnek. Egyébként ennek nagy jelentősége van, hogy melyik rendből jön, melyik szerzetes rendből. De van egy pár százalék az ő megközelítésében teológia, egyházfegyelem, amiben nem Ferenc pápa. Én úgy érzem, hogy azért a választással, a népválasztással azt is akart egy picit sugallni, hogy nem csak kontinuitásban áll Ferenc pápával a szociális kérdésekkel, akkor pedig ott van 13. Leó, hanem egy bizonyos diszkontinuitás is lesz. Mondok konkrét példát.
Bocsánat, miben nem Ferenci utat visz 14. Leó ön szerint? Vagy nem. Fog vinni, nem indult még
el. Na most azért akár ahhoz a kérdésekhez, amiket én az előbb említettem, hogy nagy valószínűség szerint folytatni fogja, illetve amiket most elmondok, hogy véleményem szerint ezekben a kérdésekben ő más pozíciót fog elfoglalni, alakulhatnak ám. És ne felejtsük el, hogy ugye most volt egy szentmise, és volt az a nagyon rövid Urbi et Orbi áll, ami egyébként majd beszélünk róla, egy fontos üzenet volt, de ettől függetlenül majd menet közben derülnek ki azért a hangsúlyok. Hát gondoljunk Ferenc pápára, aki az Evangelium Gaudium kezdetű apostoli buzdításában, ez egy pápai buzdítás, azt is szokták mondani, hogy az ő induló beszédje, a program beszédje volt, ami írásban megjelent, vagy írásban struktúráltan meg lehetett tudni, hogy mit akar a pápa. És ha most visszaolvasom így a pápai életművet, akkor azt mondom, hogy valóban sok minden megvalósult. Vannak olyanok, amik hát nem annyira, de ennek voltak külpolitikai okai, szűke volt a külpolitikai mozgástér, voltak egyházpolitikai okai, mert hát azért a pápa is, bár a legfőbb hatalom, ahogy ugye beszélgettük róla, de azért bizony figyelembe kell neki is venni, hogy milyen erőviszonyok mozognak a katolikus egyházba, és ezeket a változtatásoknál strukturális, vagy teológiai, vagy kánonjogi, különösen egyházfegyelmi kérdésen, bizony-bizony figyelembe kell venni. No, tehát amiben én azt gondolom, hogy más lesz. Azok teológiai kérdések, illetve egyházfegyelmi kérdések, morális kérdések. Gondolok itt konkrétan a nőknek a szerepére. Ugye a mostani pápa nagyon magas szintre emelte a nőket, adott esetben vezetőbeosztásba is kerültek a kúriában, tehát a római kúriában, a szentszéknél. Ebben én azt gondolom, hogy ő egy klasszikusabb megközelítést fog képviselni a nőknek a szerepéről, ami egyébként nagyon kiváltságos szerep a katolikus egyház teológiai tanításában, ugye már csak azért is, mert az első szentje, a legfontosabb szentje a katolikus egyháznak, ugye Szűz Mária, Jézus Krisztus édesanyja. És hát nagyon sok női szent van az egyházban, akire felnéznek és tisztelik.
De bocsánat, az, hogy másképp fog gondolkodni, az azt jelenti, hogy elcsapja a Ferenc pápa által kinevezett
abszolút
női
nem erre, abszolút nem erre gondolok, de jobban fogja hangsúlyozni véleményem szerint a klasszikusabb női szerepeket. És itt jön a fontos, ugye ez szorosan kapcsolódik egy teológiai és egy morális kérdéshez. A teológiai ugye egy feszegetett kérdés, a papság nem, de a diákónus, tehát ugye a szent rend, ami az egyházban van, a papi szolgálat, ugye három nagy fokozatra oszlik, az egyik ugye a püspök, az a legmagasabb, és a második a papság, a presbiter, és az alsó szint, az első szintje az a diákonus, és hosszú idő óta megy a vita, hogy vajon nők felvehetik-e ezt a szentséget, az ősegyházban hogy volt ez pontosan, nem teljesen tisztázott, és a pápai teológiai bizottság, illetve a biblikus ilyen kutató bizottság is adott ki nyilatkozatokat erre vonatkozóan, és nem volt meggyőző, tehát mind a mai napig úgy tűnt, hogy ez egy nyitott kérdés az egyházba, és Ferenc pápa valóban teret is adott, hogy ennek akkor ezt gondolják tovább. Nyilatkozataiból nekem most úgy tűnik, hogy ő nem fogja ezt a vonalat továbbvinni, tehát továbbra is a szent rend, ugye az a hármas felosztás az a férfiaknak fenntartott. Hármas, és a legalsó szint is, ugye már a másik kettőről eleve nem is beszélünk, az Ferenc pápánál sem volt kérdés. De én azt gondolom, hogy nála a diákonusoknak, a nők diákonusa szentelése sem kerül elő. És ehhez kapcsolódik egy másik. Ugye itt az LMBTQ, és ugye ezek nagyon érzékeny kérdések, ugye társadalmilag is, ugye politikailag is, az egyházban is. Ebben a pápa meglehetős, Ferenc pápa meglehetősen nagy nyitottsággal állt hozzá, ahhoz képest, ahogy megszoktuk a katolikus egyházi vezetőt.
De azért, hogy azt mondta, hogy mindenki?
Nem. Ugye gondoljunk arra, hogy még azt is lehetővé tette bizonyos keretek között, és ugyanez kellett a szentszéknek utána magyarázni, hát, hogy nem az állapotot, hanem az embert áldják meg, hogy homoszexuális pároknak a megáldása. Ugye ez nem rég egy másfél éve, két évvel ezelőtt. Tehát nem egy régi történet. Egyes püspöki konferenciák nem is vezették be, nem is, még tiltakoztak is, kifejezték, hogy, mert ugye aztán lehetővé tették, hogy akkor, hogyha annak az országnak a kulturális közege, azt megengedhet a több püspöki konferencia rögtön.
Azt mondja, miénk sem.
Deklarálta, hogy nem. És hát máskor is voltak olyan megnyilatkozások, amiből azt lehetett gondolni, hogy gondolok itt arra, hogy hát rögtön a megválasztása utáni első években, tehát pápaságának az első felében, hogy ugye valami ilyen, lehet, hogy nem szó szerint idézem, de hogy kit tett engem bírálva, hogy megítérjem a homoszexuális.
Ki vagyok én, hogy megmondjam.
Igen, tehát valami ilyen formában nyilatkozott.
Annyi fordítás.
Tehát, és ugye nyilván itt akkor ez elindította utána az egyházban egy progresszívabb, liberálisabb, vagy éppen az egyházon kívüli körök próbálták a pápának a tanítását úgy magyarázni, ami hát az egyháznak a hagyományosabb, tradicionálisabb tanításával szemben. Na most én nekem úgy tűnik megnyilatkozásaiból, hogy ebben sem lesz ennyire nyitott, vagy nagyvonalú, vagy ezzel a különböző LMBTQ mozgalmakkal, sőt, ha jól olvastam, most elég sok dokumentumot elolvastam, tehát ezeknek a szintézise még folyamatban van, meg hát úgyis majd kiderül az elkövetkezendő időszakban, hogy mi az álláspontja. Ugye ő neki konkrét nyilatkozatai voltak arra vonatkozóan, hogy hát ez a fajta mozgalom, az LMBTQ és a hagyományos családmodellnek a felborítása, illetve az azonos neműeknek a jogrendszerben, egyes állami jogrendszerekben való elismerése, hát nem elfogadható. Ez 16. Benedek. Tehát 16. Benedeknek hasonló koncepciója volt, de nem Ferenc pápának. Azért mondtam, hogy a népválasztás társadalmi kérdésekben, szegények, periféria, szociális, úgy tűnik, hogy Ferenc pápa volna. Hát és Ferenc pápa volt az, aki őt eleve, hát ilyen magas, először püspök, ugye a Perúba vissza, akkor már az Egyesült Államokban volt a jelenlegi pápa, tehát 14. Leó, utána a püspökség, majd aztán a bíborosság, majd aztán a kúriai, tehát a püspöki kongregáció. Most ma úgy nevezzük, hogy püspöki dikasztérium, annak elején kongregációnak neveztük. Ez nagyon fontos központi hivatala a Szentszéknek. Hát ezen keresztül megy az összes püspöki kinevezés. Az más kérdés, hogy hát 2023, és azért az orsokat azért nem töltött el ebben a hivatalban, de maga a gesztus és maga a kinevezés jelentette azt, hogy Ferenc pápa erre az emberre számít. De hangsúlyozom még egyszer, 80%-ában társadalmi tanítás, nyitottság, dialógus, ugye már itt a beszédjében is megjött a dialógusnak a jelentősége, a missziós egyház, sőt, a szinodalitás. Ugye,
Ferenc pápa indította 2021-ben, de hát az egyháznak ez egy hagyománya.
Igen, éppen szerettem volna mondani, hogy Ferenc pápához kötik, de azért maga a testületi döntéshozatal, ugye körülbelül ezt jelenti a szinódus, hát ugye a görög szó az azt jelenti, hogy együtt megyünk, közösen járunk. De eredetileg, hát azért mindig is ott volt, hogy akár ha az apostolok testületére gondolok, aztán utána a római presbitériumra a Péter mellett, de aztán megerősödik, hogy van egy hierarchikus elv, hiszen döntéseket hozni kell, egy központi irányítás van, sőt, hát ugye a magyar honfoglalás történetében mi jó tudjuk, hogy hát pont az az időszak, amikor a római szék nagyon is megerősödik, és centralizálódik sok minden, például szentélyavatások, például püspök kinevezések, például bizonyos szerzetes rendeknek az elismerése, hogy más nem mondjak, vagy egyházmegyék alapítása, és ez egy nagyon fontos eleme az egyháznak, a hierarchikus elem, nyilván mindig is ott volt ez a döntéshozatal, hogy mást ne említsek, hát a püspökök mellett a káptalanok, a régi káptalani testet. Ma már ennek sincs akkora jelentősége. Ma annál nagyobb jelentősége van a püspökök mellett létező tanácsosok testületének, akik fontos kérdéseket, maga a jog. Tehát ugye nehéz az egyház szervezetéről beszélni, annélkül, hogyha valaki nem ismeri az egyház jogát. Ugye maga a jog utal a tanácsosok testületének hatáskörében nagyon sok kérdést, plébániák alapítása, megszüntetése helyi szinten. Na most ez megvan a pápánál is. Ugye a pápánál is ott van a püspöki szinódus, időnként összehívja a püspököket komoly kérdések megvitatására. De maga a bíborosi kollégium is egyfajta szinodalitást mutat, hiszen konzisztóriumra hívja időnként a bíborosokat, hogy egy általa kijelölt teológiai morális kérdést járjanak körbe. Hát ez is egyfajta szinódus. De mehetünk alsóbb szintekre, a plébániák, ami mondjuk az átlag embernek is azért az ismert, hogy vannak plébániák, aznak az élén van egy plébános, mondjuk úgy, hogy ő a hierarchikus elem, és hát vannak a plébániának egy tanácsadó testülete, egy testület, egy plébániai testület, ami pedig hát fontos kérdésekben segíti a plébános, döntenek költségvetés például. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy bár Ferenc pápához kötik erősen ezt a szinódust, de a szinódus mindig is jelen volt, és előtte is ott volt az egyházban. Na most ebben a beszédben azért utalt erre, hogy közös utat gondol el, tehát az egyház közös úton megy, és ez a közös út egy missziós út, tehát a missziónak a hangsúlyozása. De ezt megint azt mondom, hogy nem csak Ferenc pápa, hát 16. Benedek már külön olyan hivatalt hozott létre a Szentszéknél, ami kifejezetten az újra evangelizáció, ugye fontos volt neki, ez 16. Benedeknek egy fontos teológiai gondolata volt, hogy hát újra kell evangelizálni a szekularizált világot, és erre ő hivatalt is létrehozott. Na most...
Bocsánat, olyan kérdésekről, mint a katolikus világegyházon belüli gyermekekkel kapcsolatos visszaélések. Ezekkel kapcsolatban 14. Leónak kihüvelyezhető az álláspontja. Ez sok országban kisebb-nagyobb akarással, kisebb-nagyobb sikerekkel megy, de van, ahol önjáróvá kezd válni. És ezzel valamilyen módon foglalkoznia kell. Gondolja az ember kintről, de lehet, hogy
bocsánat,
nem.
Arról beszélünk a gyermekekkel...
Az egyházi szervezetekben való, a gyermekekkel való bánásmód, az abúzusok, a visszaélések.
Jó, értem akkor, hogy miről beszélünk. Jó. Na most ez második János Páltól kezdve egy központi kérdésévé vált az egyháznak, és itt megint azt mondom, hogy komoly kánonjogi ismeretek kellenek ahhoz, hogy valaki ezt el tudja helyezni az egyház életébe és jogában. Mert előtte is benne volt. Most beszéljünk akkor a klerikusokról, papokról, diákonusokról, vagy akár püspökökről, akik ilyet elkövetnek, ezt penalizálta, tehát büntetőjogi tényállását tette az 1983-ban, tehát nem tegnap, 1983-ban kiadott egyházi törvénykönyv. Az egy más kérdés, hogy a végrehajtással óriási problémák voltak. És én itt azt szoktam mondani, hogy nyilván az a legjobb, hogyha büntetőjogi tényállásról van szó, bebizonyosodik a tényállás, akkor szankcionálom, hiszen akkor lesz egy törvény lex perfecta, tehát hogyha én azt végre is hajtom, hát hogyha a szemet hunyunk felett, akkor nem. De volt egy nagy probléma azokban az években, méghozzá azt, hogy a pszichológia túl nagy hatással volt az egyház jogára, és az egyház életére. Nagyon sok jótékony hatás volt a pszichológiának, félre ne értsük, nem arról beszélek, hogy a pszichológia rossz, igenis jó a pszichológia. De ezt a büntetőjogi tényállást is, amikor bebizonyosodott, hogy papok ilyeneket követtek el, kezdték úgy mondani a pszichológia alapján, mert ugye maga a pszichológia is egy időben azt mondta, hogy hát ezek ilyen betegségek, el lehet őket valahogy gyógyítani lehet, és akkor valóban elküldték a papokat egy ilyen szanatóriumba, és akkor ott eltöltöttek időt, tehát visszajöttek, és aztán volt, hogy kaptak olyan feladatot, volt, hogy nem kaptak olyan feladatot, hogy gyerekekkel kellett foglalkozni, de hát egyik sem volt szerencsés, hanem a büntető törvénykönyvet kellett volna alkalmazni, ami már akkor kimondta, hogy megfelelő büntetés, akár a klerikusi állapotból való elbocsájtás. Na most ezt éppen emiatt, a pszichológiai hatás miatt nem alkalmazták. Aztán amikor már túl sok ilyen eset volt, második János Pál, és itt a 90-es évekről beszélünk, 90-es évek vége, meg 2000-es évek, tehát a pápaságának az utolsó évei, nagyon magas jogszabályi szinten, ezt úgy nevezik az egyház, hogy motu proprio, ami jelzi azt, hogy motu proprio, tehát a saját akaratomból, tehát a pápa saját akaratából belenyúlt a jogrendszerbe, és azt mondta, hogy itt nagyon komoly büntetéseket kell kiszabni, tehát azt a büntetőjogi tényállást, hogyha gyerekekkel szemben visszaéléseket követnek el, akkor most nem taglalom, hogy ez hogyan megy, de egyszerűsítette az eljárást, a püspököt is felelőssé tette, hogyha nem járnak el, és hát az a lényeg, hogy az ilyen személyeket a klerikusi állapotból el kell bocsátani mi hamarabb, tehát egy gyorsított eljárással. Na most ezen 16. Benedek is, és Ferenc pápa is szigorított. Ma 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez az az út, tehát ez a büntető jogi út az, amit a jelenlegi pápa is ezekben a kérdésekben képviselni fog. Nem is lehet mást, hiszen jelenleg a hatályos törvények, hiszen az elődök által kiadott törvények hatályosak, ha csak meg nem változtatja őket. Kötelezi is a helyi egyházi hatóságokat, hogy így járjanak el, és kötelezi a szentszéki hatóságokat, hogyha nem járna el a helyi egyházi hatóságok közbeavatkozzanak. Most itt hagyd mondjak egyetlen egy példát, és nem akarom ezt túragozni, hogy mennyire komolyan vette az egyház azért ezt. Hát azt mutatja pont a washingtoni bíborosnak az esete, aki, hát kiderültek ilyen büntetőjogi tégyállások, és nem csak az történt, hogy megfosztották a bíborosságtól, mint méltóságtól, hiszen a bíborosság egy méltóság az egyházba, hanem visszavezették a világi, tehát a laikusi állapotba, elveszítette a klerikusi állapotot, tehát nem csak, hogy nem bíboros, tehát a püspöki papír, tehát visszavezették a laikusi állapotba. De volt más eset is, ami még mondjuk úgy érdekesebb, izgalmasabb, amikor kiderült, hogy hát pápai követi szint, tehát hogy a pápai nunciatúrán dolgozó klerikus, tehát nem a nuncius maga, azt hiszem, hanem az első beosztott, pont az Egyesült Államokban. Akkor hát ugye kérték a kiadatását, mert az amerikai, illetve a kanadai hatóságok leplezték le az internetes ilyen adatforgalmat. És akkor a szentszék azt mondta, hogy ő nem adja ki, de eljár ő. És itt nem a kánonjog, hanem a Vatikán államnak a büntető jogát alkalmazták, aminek a végeredménye börtönbüntetés lett.
Na, mennyire?
Komolyan veszi az egyház. Azt akartam mondani, és biztos vagyok benne, hogy a mostani pápa is ezt az utat fogja követni.
Mennyire tartja fontosnak a missziós tevékenységet az új pápa? Úgy fogalmazott valahogy, hogy vannak olyan területek a Földön, ahol kényszerítő szükség van arra, hogy oda menjenek, ahol lesajnálják, legjobb esetben is kinevetik a katolikusokat.
Igen. Hogy mondjam azt, hogy és itt egy mondatban még visszautalnék arra, mert ez egy izgalmas kérdés, hogy mi az oka, hogy nagyon sok kérdésben, ugye 80%-ban Ferenc pápa, 20%-ban mondjuk nem, és itt térek majd rá a misszióra, hát az ő egyházi szocializációja. Amerikában egy olyan szerzetes rendbe lép be, ugye a ágostonos rendbe, aminek három fő elve van, ugye az egyik az a pasztoráció, tehát hogy emberekkel kell foglalkozni, a másik a misszió, és ugye itt jön be a missziós gondolat, és a harmadik a tudomány, tehát az oktatás, a tudomány, Ágoston szerzetesek között sokszor nagyon magas képzettségű, végzettséggel rendelkező emberek voltak, egyébként Rómában is, patrisztikus intézetben, hát maga Szent Ágoston, aki a patrisztikus korhoz tartozik, ugye ő rá hozzá vezetik vissza az eredetüket, hát persze nem, mert 12. századi maga a rend, de hát a hagyományuk, meg a tanítása a Szent Ágostonnak az, ami az alapját adja ennek az ágostonos rendnek. Ez egy tradicionálisabb szerzetes rend. Ugye Ferenc pápa jezsuita volt, és ha lehet ezt mondani, hát a jezsuita, ugye jezsuita volt, és a jezsuiták az egyik legprogresszívabb, ha nem a legprogresszívabb, legliberálisabb ágama a katolikus egyháznak. És ebből sok mindent értünk, hogy mi az a 20%, ami nem, és mi az a 80%, ami igen. Mert ennek a szerzetes rendnek is ugye ez a három kulcs gondot, és ott van a misszió. Misszió, de hol? Ugye el kell menni azokra a területekre, és hát ugye neki nagy dél-amerikai tapasztalata van, megjegyzem, hogy az ágostonos rend egy 50 országban, több kontinensen, tehát nagyon kritikus helyeken, nagyon komoly szerepet tölt be, oktatási intézményeik vannak, szociális intézményeik vannak, van, ahol könyveket adnak ki, vagy akár az említett Peruba, ott még olyan intézeteket is alapítottak, ami kifejezetten hát ökológiai, meg fenntarthatósági, igen, fenntarthatósági, fenntartható mezőgazdasággal foglalkoznak. Tehát látszik azt, hogy ő a missziót úgy gondolja, hogy összekapcsolva a szociális kérdésekkel, és azokat úgy becsempészve az emberek életében. De mondok még valamit, tehát azért az Egyesült Államokat is jól ismeri, az meg egy egészen más közeg. Tehát egy nagyon szekuláris, ahol egy nagyon érdekes katolikus egyház létezik, egy külön műsor lenne erről beszélgetni, nagyon szeretem és nagyon érdekes az amerikai katolikus egyház európai megközelítésben is, de hát látszik az, hogy a szekularizációs folyamatok ott is nagyon erősek. Tehát, hogy ott ez majdhogy nem még nagyobb kihívást fog jelenteni a katolikus egyház számára. Peru. Peruban ugye ez a misszió úgy történik, hogy vannak a papok, De olyan nagy területekről beszélünk, ez egyébként Dél-Amerikára általában igaz, hogy hát a papok ritkábban jutnak el. És kiképzett világi Krisztus hívőkről van szó. Tehát ugye itt már részben említettük a nőknek a szerepét, hogy mi igen, mi nem. De azért az biztos, hogy ő a dél-amerikai tapasztalatait, hogy a laikusoknak, tehát a világi Krisztus hívőknek, magyarul, akik nincsenek pappá szentelve, ezeknek az embereknek fontos szerep juthat abban, hogy a missziót végezzék, az biztos, hogy világegyház szintjén is propagálni fogja, de ebben megint azt mondom, hogy nem ő az első, hiszen ez a II. Vatikáni zsinatnak 23. János, 6. Pál, vagy hát II. János Pál, a Christi Fidelis in Laici, tehát vagy Christi Fidelis Laici, a világi Krisztus hívőkről szóló apostoli buzdítása teljes mértékben erről szól. A megvalósítás, hát az nyilván, ugye a helyi egyházakon sokszor elakadt, főleg a konzervatívabb egyházakon, amik nagyon duális, tehát a hierarchia és nép, vagy klerikusok és laikusok felosztásban gondolkodtak, hát ott nyilván kevésbé valósították meg, hogy más nem mondjak, például ilyen a lengyel katolikus egyház.
Látszik-e a pápa eddigi életútjából, hogy mennyire ügyes politikus, olyan sajátos habitusú emberekkel kellene szót értenie, mint Donald Trump, meg Vladimir Vladimirovics Putin?
De, nagyon, nagyon jó kérdés, mert eddig ugye az látszik, hogy reflektált a nagy játékosoknak az aktusaira. Trumpnak bevándorlási politika természetesen nem ért egyet ezzel. A izolációs politika nem ért ezzel egyet. Ugye ő egy nemzetközi, eleve a szerzetesen, meg maga az egyház egy nagy nemzetközi közösség. Tehát látszik az, hogy ő nem ért egyet a Trump-féle politikával. Nem régiben volt a G.D. Wallace-nak, az amerikai alelnöknek a látogatása az Egyesült
Ferenc pápának.
Igen, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke látogatta meg Ferenc pápát. Hát igen, ez inkább már udvariassági látogatás volt, érdemi beszélgetésre ott már nem nagyon került sor. Ahol érdemi beszélgetés volt, az inkább az államtitkár, a Pietro Parolinnal történtek érdemi megbeszélések. De ugye ő mondta azt, az alelnök mondta azt, a szeretet rendje, hogy hát először ugye a család, aztán majd a nagyobb közösség, majd az ország, és hát utána beszéltünk arról, ezt a megjegyzését is nagyon erősen a akkori ugye, prefektusként kritizálta.
Nincs igaza, a szeretetnek nincsen sorrendje.
Így van.
Ezt mondta az
Xen. Így van, pontosan. Igen. Tehát, hogy már nyilatkozott ilyen kérdésekben, amikor, de ugyanígy az ukrajnai kérdésben is nyilatkozott. Ott rövidebb nyilatkozatai vannak, amiben én úgy vettem vissza, főleg Ferenc pápának a békéltető gondolatait, hogy hát békét kellene kötni, nem kéne annyi embernek meghalni. Tehát ezeket a gondolatokat vitte tovább. Biztos, hogy ezek nagyon nehéz terepek, nagyon nehéz kérdések. Azt gondolom, hogy az viszont sokat segíthet neki, hogy hát amerikai. Én ugye amikor beszélgettünk arról, hogy ki lesz a pápa, egyszer megemlítettem azt, hogy a jó angol nyelvtudás most nagyon fontos lesz. Hát én nem mondtam neveket, mert hát nem, az meg nem is szabad, meg nem is jó dolog most akár az egyikről, akár a másikról. De akkor is azt gondoltam, hogy az angol nyelvtudás az egy kiemelkedő jelentősége. Na hát őnek van jó angol nyelvtudás.
Még öt másik.
Igen, de az angol az anyanyelve, és hát az anyanyelvét mindenki az a legmagasabb szinten az anyanyelvét beszéli. És másrészt pedig érti az amerikai egyházat, az amerikai mentalitást. Én azt gondolom, hogy ezt, ha ügyes, bár pedig szerintem ügyes, azt előnyre tudja fordítani. Ugye, és itt főleg ez a kérdés hangzott el, hogy mennyire lesz ügyes. Hát ami lejött, hogy hát ugye neki azért volt egyház kormányzati tapasztalata egyház megyei élén. Püspöki konferencia második embere. A szerzetes közösségének a provinciáját vezeti. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a doktori dolgozatát arról írta, hogy a szerzetes közösség, helyi szerzetes közösség kormányzását a priornak, tehát az első embernek a hatásköre, joghatása, tehát kormányzati kérdésben írta ő még a doktori dolgozatát is. És hát azért volt valamennyi kuriális tapasztalata is, hiszen a dikasztérium, vagy a kongregációban, még ugye őt már a dikasztérium élére nevezték ki, de ezt régen püspöki kongregációnak nevezték, hogy sokan így ismerik, ott azért kellett döntéseket hozni, és itt visszacsatolnék rögtön ahhoz a kérdéshez, hogy mennyire lesz fontos számára a gyermekek védelme, ez nagyon erősen összekapcsolódik a minőségi papsággal és a minőségi püspökökkel. Tehát ennek a dikasztériumnak pont az a feladata, hogy minőségi emberek kerüljenek az egyházmegyéknek az élére. És nem csak az, hogy teológiailag, kánonjogilag képzett emberek, társadalmat is ismerő emberek, adott esetben nyelvismerettel rendelkező emberek, hanem az is, hogy erkölcsileg olyan emberek kerüljenek az egyházmegyéknek az élére. Na most ebbe volt neki itt szerepe, ha pár, talán másfél év, tehát ha rövid ideig is, de azért látszik, hogy ez egy bizalmi, ahol egy kipróbált ember kell. És hát Ferenc pápa őt ismerte. Tehát most nem csak a szociális kérdésekben, társadalmi kérdésekben elfoglalt pozíciója miatt, hanem a vezetői képességeit is ismerte.
Köszönöm szépen. A Szentatyával kapcsolatos kérdéseinknek mindössze pár százalékát tudtuk most megbeszélni, alig, hanem legközelebb innen folytatjuk. Újházi Lórend, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, kánonjogász volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő vett részt, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.